Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy elénekelhettük ezt az utolsó éneket is, és ebben vallomást tehettünk arról, hogy kik vagyunk, mit kívánunk tenni, és miben szeretnénk járni. Köszönjük, hogy nem a mi elfogadásunk az első, hanem a tiéd. Az az érthetetlen kegyelem, szeretet, amivel te elfogadsz bennünket, érdemteleneket, bűnösöket, elveszetteket, és mi csak viszont válaszolhatunk erre az újjászülő mentő szeretetre azzal, hogy elfogadjuk a te szövetségedet. Urunk, szeretnénk újra és újra látni téged, és látni önmagunkat. Látni téged, aki vagy, és látni önmagunkat, akik vagyunk, helyesen és igazán. Téged a hatalmast, a dicsőségest, a szent, örök Istent, és önmagunkat, a kicsit, a törékenyt, a haszna vehetetlent, az elesettet, az önmagában igazán semmit érőt. De látni azt a szeretetet, amivel te bennünket, porszemeket, a magad képére formálsz, hogy kiábrázolódjon rajtunk a te egyszülött fiadnak, az Úr Jézusnak az arca, hogy legyünk olyan emberekké, akiken keresztül mások téged látnak, felismernek. Arra kérünk téged, használd fel ezt a ma délelőttöt is, ahogyan a hetet, hogy mindez valóság legyen. Most is kérjük a te szent lelked világosságát, magyarázó erejét, és szívünket nyitó, értelmünket megmozdító, akaratunkat késztető erejét. Hadd legyünk mi készen, hadd legyünk készek a te kegyelmed lelked által. Az Úr Jézus drága nevében, akiben megváltottál bennünket, kérjük, hallgass meg, és légy közöttünk áldásoddal. Ámen. Egy egyszerű személyes vallomást hagyd tegyek, egy kicsit bicabóca vagyok most. Együttérző szívvel tudok azokra nézni, akiknek nehezebb most jönni-menni. Tegnap lesérültem a futballmeccsen. És olyan jó volt olvasni mégis ma a reggeli igét, bár mélyen érintett engem, hogy milyennek kell lenni az Úr szolgálatában állóknak, teljeseknek, egészeknek, készeknek, nem kéztöröttnek, nem lábtöröttnek, és nem csonkabunkának. De jó volt olvasni az Új Szövetség igék is, amiben azt mondja el Pál, hogy az Úr ezt mondta neki, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér el a céljához. Ez most talán még kristályosabban világos számomra, és egy picit megállítva, megpihentett, azt gondolom az én Uram, meg tanít ezen keresztül is. Olvasom újra az igét a Péter első leveléből, a 3. fejezet 8. 9. verseit. Így hangoznak napról napra, talán már a szívünkben is visszhangra találva. Végül pedig legyetek minnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ma ez az ige szólít bennünket, végül pedig legyetek minnyájan alázatosak. Én csodával figyelem újra és újra, hogyan az igét egyre mélyebben és mélyebben nyitja meg Isten előttünk, és ahogyan hosszú ideje készülünk erre a szolgálatra, és ezekkel az igékkel együtt élünk már hónapok óta, hogy egyre mélyebbre visz bennünket a szószoros értelmében, ami Urunk. Ahogyan mondtam, megérinti az értelmünket, hogy legyünk egyetértők vele, megérintette a szívünket, az érzéseinket, megérintette és megérinti és irányítja, vezeti az akaratunkat, hogy döntsünk aszerint, hogy a másik iránti szeretetben, kedvességben kívánunk élni. Mozdít bennünket, nem csak belülről, hanem kifelé is a belsőnkön keresztül, hogy könyörületesen, irgalmasan forduljunk egymáshoz, lássuk meg egymásban a segítségre szorulót. És most arról beszél az ige, hogy helyes hozzáállással legyünk együtt mindig alázatban. Mert ez a helyes hozzáállás egymáshoz, a testvérekhez, a testvéreknek egymás között, ahogyan ez a helyes hozzáállás Isten és ember között is, az alázat. És egyre mélyebben, egyre jobban látjuk, hogy mindez valóban mélyebbre visz, az alázat a legmélyebbre visz bennünket, alacsonyá, kicsinyé tesz bennünket, hiszen ezt is jelenti maga a kifejezés. És azt gondolom, hogy nagyon jó most alázatra vágyva megalázkodni Isten előtt. Elgondolkodni azon, hogy vajon az életünk valóban bizonyságtétele erről. Ezen a héten, az eddigi életünkben, és előre tekintve ez a vágyunk-e a jövőre nézve. Egy japán keresztény kislány mesélte el a történetet, aki a vasárnapi iskolába elment. Kevesen vannak Japánban keresztjének, de akik élnek, és vannak, azoknak az életét Isten különös erővel ragadja meg abban az egészen idegen környezetben. És elmondta a történetet, hogy egyszer az édesanyja kertjében csodálatos, pompás virágok nyíltak, és ezeket a virágokat az egyik társa, egyik kis barátja csodálattal szemlélte, valahogy úgy, ahogy mi kirándultunk, és láttuk a gyönyörű virágokat, néztük, hogy itt mennyire más lehet a talaj, mert olyan gyönyörű, élénk színnel megmaradtak ott az erdő mélyén, vagy egy picit ott azon a lakott területen, ahol elmentünk mellette. És csodálta a barátnője, és azt mondta neki, hogy ha tudsz ebben, segíts nekem, szeretnék ilyen virágokat. Én is szeretnék ilyet. És akkor azt mondta el ez a kislány, hogy akkor elmentünk az édesanyámhoz, és édesanyám elővette a kis fekete magokat, és a magokat átadta ennek a kislánynak, mondván, hogy ha ezeket a magokat a földbe veted, majd meghatározott helyen, időben és körülmények között, akkor ezekből a kis fekete magocskákból csodálatos virágok nyílnak. És azt mondta el ez a kislány, hogy ha ezzel a fekete kis maggal jelentem volna meg a barátnőm előtt, akkor tulajdonképpen sosem vágyott volna ezekre a magokra. De miután látta a csodálatos virágokat, szeretett volna ilyet. Érezte az illatát, látta a szépségét, a formáját, és szerette volna is. Akkor megtudta a titkot, hogy ezek a csodálatos virágok ilyen kis fekete magocskákból nőnek. És azt gondolom, ez az egyszerű kis történet nagyon világosan mondja el azt, ami ennek a hétnek és az életünk értelmének tulajdonképpen egy különös képe, hiszen igazán az az igazság, hogy az emberek körülöttünk, ami a mi végső küldetésünk, hogy bizonságtevők legyünk, igazán akkor fognak vágyni arra az életre, arra mennyei életre, arra különös természetre, arra jó illatra, amit rajtunk keresztül Isten megmutat, ha mi már virágzunk. És ha a virágzó életünk, sőt, a Biblia még szebben mondja, hogy gyümölcsöző életünk igazán ízlelhető, fogható, átérezhető, tapintható, akkor fognak eljutni a titokig, hogy az ilyen élet az egyszerű kis magok vetéséből szökkent szárba, akkor fogják megérteni, hogy a Szentírás igéi, a magok, amelyeket Isten élet magként adott nekünk, ilyen csodálatos, illatos, élő, ragyogó, vonzó ajándékokat teremnek. Hadd kérdezzem bennünket ez a történet, és az ige maga, hogy illatos-e az életünk? Ragyogó-e az életünk? Olvassák-e az emberek bennünk az Isten csodálatos világát? Láthatják-e rajtunk? Vágynak-e utána? Keresik-e? Ha csak a magokat visszük, a csakot nagyon idézőjelbe teszem, ne úgy félreértsük, mert én is, ahogyan tegnap Tamás is vallomást tett erről, az ige hirdetőjeként teljes szent meggyőződéssel vallom, hogy nincs élet Isten igéje nélkül. De együtt kell jelenjen meg ez a mag az életünkkel, az életünkben megjelenő valósággal, az élet, az új élet valóságával, hogy mások is vágyjanak, mások is keressék, mások is meglelhessék ezt. És ebben a képben benne van még valami, az is, hogy ez a mag, amikor földbe hullik, ahogyan Jézus Krisztus magáról is elmondja, ha a mag földbe nem hull, és el nem hal, nem terem gyümölcsöt. Ez a kép Jézus Krisztus odaadó Isten e földre, világra plántáló szeretetének különös képe. Jézus vállalta ezt a földbe hulló, elhaló életet, hogy felnőjön az élet, gyümölcsözzön és illatozzon. Vállaljuk-e mi? Vállaljuk-e mi azt, hogy földre hullva vagy földbe hullva elhaljunk, hogy az élet rajtunk megjelenjen. Ezért hát nem kell félnünk attól, amiről ez az ige beszél, legyetek alázatosak, mert igazán a gyümölcsözésnek, igazán a hívő életnek ez az útja. Hogy az ember kicsinyként, odaadóan, valóban vágyja, keresi, hogy elhaljon az élete és gyümölcsözzön Jézus Krisztusban. Calvin, akiről ma délután is hallani fogunk, és akinek a gondolatait mindenki számára szeretettel ajánlok, sokan azt gondolom, őt nem értik, vagy félreértik, de csak azért, mert nem olvassák. Azt gondolom, hogy érdemes figyelni rá, az institúcióját elolvasni, vagy az ige magyarázataival élni. Igazán hosszú évszázadok óta vallják róla, azt gondolom, hogy komoly teológusok is, hogy ő az igazi Biblia magyarázó. Érdemes rá figyelni, érdemes olvasni, nem azért, mert ő nagy, hanem pont azért, mert ő alázatban, a utolsó mondataival is azt mondta el magáról, hogy nem tettem semmit. Senki vagyok és semmi. Valóban soli deo gloria, isteni minden dicsőség. Ő írja ezt, és hagy idézzem most az institúcióból a gondolatait, amikor ő is alázattal másokat idéz, Krizosztomoszt, az ősi ősatját, illetve tanítót, aztán Augustinust, akiktől gyakran idéz Calvin az institúcióban, azt fogalmazza meg, azt írja le, hogy nekem mindig igen tetszett Krizosztomosz ama mondása, hogy a mi bölcselkedésünk alapja az alázatosság. De még inkább folytatja tovább Augustinusnak ez a kijelentése. Miként a szónoklat mestere arra a kérdésre, hogy az ékes szólás szabályai közül melyik a legfontosabb, azt válaszolta, hogy a helyes kiejtés. Arra a kérdésre, hogy mi a második szabály, azt felelte, a helyes kiejtés. A harmadik kérdésre szintén azt, hogy a helyes kiejtés. Úgyhogy ha én tőlem azt kérdeznéd, hogy a keresztény vallásnak melyik a fő szabálya, vagy melyek a fő szabályai, először, másodszor és harmadszor is mindig azt válaszolnám, hogy az alázatosság. Az alázatosság. És azt is tisztába teszi itt Calvin, amikor ír erről, hogy az alázatosság alatt nem azt érti, hogy az ember bár tudatában van a saját erejének, és a gőgös kevésségtől mégis tartózkodik, figyeljük a szavait, tehát tudatában van a saját erejének, mégis a gőgös kevésségtől tartózkodik, nem ez az alázat, hanem az az alázat, amikor az ember valóban érzi, őszintén érzi, hogy nincs egyebütt menedéke csak az alázatban, ahogy ezt másút magyarázva, senki magának ne hízelkedjen, mert mit van magadtól a bűnön kívül? Vedd magadnak a bűnt, ami a tied, mert az igazság Istené. Nincs semmink, amivel kérkedhetnénk, nincs semmink, amivel megállhatnánk az Isten jelenlétében, nincs semmink, amivel fölé emelkedhetnénk bárkinek, hiszen mit dicsekszel, mit van, ahogy mondja az apostol, amit ne kaptál volna. Amit ne kaptál volna. Ezért valóban, ahogyan fogalmazódik, el kell, hogy kopjanak, össze kell, hogy törjenek, el kell, hogy égjenek az istentelenség összes fegyverei, hogy fegyvertelenül álljunk meg Isten előtt, és ne találjunk magunkban semmi segítséget, mert minél gyengébbek vagyunk önmagunkban, annál inkább felveszi gondunkat az Úr. Mennyire így van a mai napi ige, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És nagyon figyeljük Pál szavait, hogy Pál nem azt mondja, hogy önértékelési válságba kell jutni az embernek, nem arról beszél, hogy önmagát olyan értelemben kell semminek tekinteni, hogy úgyse mehet velem senki semmire, hanem egyedül arról beszél, és arra hívja fel a figyelmet, hogy egyedül a kegyelem által vagyok, aki vagyok, és vagyok, aki vagyok, mert minden, ami bennem érték, minden, amit Isten felhasznál, az az ő kegyelmének, szeretetének ajándéka. Ezért hát, ha dicsekszem, az Úrral dicsekszem. És ha valaki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. És Pál beszél erről a dicsekvésről. Nem azt mondja, hogy az az alázat, hogy az ember meg sem szólal, és semmit nem mond el arról, aki benne hatalmas, dicsőséges dolgokat tesz. Pál apostol nem így élt. Ő kimondta. Sőt, azt merte mondani, legyetek a követőim. Hát gőgös volt Pál. Nem, hanem elmondta, hogy amint én Krisztusé. Mert valóban példa volt az élete, és ez a példa élet, ez nem gőgös élet, nem fennhéjázó élet, hanem mindenestől alázatos élet. Mert a kegyelem ragyog fel benne. Ez azt jelenti tehát, hogy alázatban lenni, alázatosként élni, azt jelenti, hogy tudom, ki vagyok én, és tudom, ki az én Uram. Tudom helyesen értékelni önmagam, és helyesen látni az én Uram. Egyébként hívő életünk alapja, újra és újra elmondom, elmondjuk, alapvetően az Isten ismeretünkből fakad. Kinek látjuk őt? Kicsoda számunkra Jézus Krisztus. És az ő világosságában látjuk meg, kik vagyunk mi. A számára drága kincsek, mégis önmagunkban tehetetlenek, hasznavehetetlenek, hiába valók, üresek, de benne általa, és csak is általa, és csak is ő benne, kegyelemből Isten hasznos eszközei, illatai, csodálatos, bimbózó virágai, vagy gyümölcsei lehetünk. Megdöbbentő azt látni megint, ahogyan tegnap utaltam erre, hogy a világ mennyire másként gondolkodik. Azt gondolom, hogy ezt látjuk, és tapasztaljuk, mert bizony az a kifejezés, amit itt olvasunk a Szentírás lapjain, az eredeti nyelvben, aminek a tövéből fakad egyébként, ez a megint csak egyszer használt kifejezés itt, aminek természetesen a szó töve nagyon sokszor megjelenik a Szentírásban. Ez a bizonyos alázatosság a hellén-római világban teljesen idegen volt. Sőt, a sztoikus filozófusoknál egyenesen bűn volt, ha valaki ilyen alázatos. Egyetlen ponton volt, ahol az alázatnak valami fajta értékét, erényvoltát megfogalmazták, így fogalmazták meg, hogy esetleg szerény. A szerénység azért nem nagy bűn. De egyébként egy idegen fogalom volt az, amit Péter használ. Nem véletlenül van ez. Mert mi valóban nem a világból valók vagyunk. Jézusról, amikor várták a messiást, éppen ez volt az egyik, ami miatt csalódottan fogalmaztak, Jézus szamárháton ülő, egyszerű, vándor tanító. Milyen király az ilyen? Alázatos. Milyen király az ilyen? Nekik egészen másra volt vágyódásuk, egészen más szerettek volna. De Isten igében az alázat az egyik legdrágább kincs. Isten szemében az alázat az egyetlen helyes megállás. És lehet, hogy erre könnyen azt mondjuk, hogy igen, Isten előtt alázatosnak lenni, ha látjuk ki ő és kik vagyunk mi, még csak-csak megy. Kérdés persze tényleg, hogy szoktunk megállni Isten előtt. Az imádság formáink, az imádság módjaink és bizonyos szempontból beszélnek erről. Ismerős többeknek az imádkozó Calvinról írt kis könyv, amelyet annak idején megjelentettek, most egy kötetben újra kiadtak, és ennek van az előszavában egy leírás, többen ismerik ezt a példát, amikor elárverezték Calvinnak a tulajdonait, amiből szinte semmi hasznot nem lehetett húzni, mert igazán semmit nem gyűjtött itt a földön, találtak egy nagyon szép perzsa szőnyeget, na a becsüsök rögtön azt mondták, na legalább ez nagy érték lesz, de amikor fölemelték, akkor csalódottan tették le, mert a közepén két nagy luk volt. Ez volt Kávi János ima szőnyege. Az ágya mellett volt ez a szőnyeg, térdeivel koptatta ki. Kávi János alázatát, imádságát ilyen módon is, egy ilyen egyszerű kép jellemezte. Vajon mi tényleg alázatban állunk-e meg Isten előtt? Mit szoktunk neki mondani? Mivel szoktuk kezdeni az imádságot? Hogy szoktunk vele beszélni, beszélgetni? Mint gyermek az atyával, meghitt belső, csodálatos belső viszonyulásunkban, ezzel együtt tudjuk-e, valljuk-e, átéljük-e, hogy ő a szent, a megközelíthetetlen, a hozzáférhetetlen világosságban lakozó Úr. Ismerjük-e őt annak igazán, aki. De az alázatosságot, az Úrral szemben az alázatot egy másik alázatnak kell megjelenítenie, és ez nem más, mint a testvérek közötti alázat. Mert az alázatos ember az nem egyirányú, és a hívő ember sosem egyirányú ember. A hívő ember mindig két síkban élő ember. Ott van a vertikális sík, és ott van a horizontális sík. Ott a kereszt, amely mindig újra és újra arra figyelmeztet, hogy dicsőség az Istennek, s a földön békesség. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. Légy alázatos Isteneddel, és légy alázatos a te testvéreiddel. Ez nem választható el egymástól. Nem lehet elválasztva megélni. Nem mondhatom, hogy én alázatos vagyok Isten előtt, de egyébként mindenki fölé helyezem magam a testvérek között. Mert én vagyok a legalázatosabb Isten előtt, ezért hát én vagyok a legnagyobb a testvérek között. Ez pont fordítva van. Aki igazán alázatos Isten előtt, az a legalázatosabb az emberek előtt. Nézzünk Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Mert ő az atya iránti alázatban élt itt a földön. Megüresítette magát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Emberré lett engedelmesen, halálig, a keresztfának haláláig, alázatban járt. És alázattal lehajulta tanítványai lábához, Péter elutasító szavai ellenére, és az én lábamat nem mosod meg soha, ezt a megaláztatást nem tűröm el, Uram, tőled, hogy ezt tedd velem. Ő mégis megtette, és azt mondta, meg nem mosolak semmi közöl én hozzám. Jézus lehajló szeretete, alázata világos példája annak, hogy Jézus az atya és az emberek előtt is alázatban járt. Ki is mondta abban a csodálatos igében, jöjjetek én hozzám minnyájan, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tanuljátok meg tőlem, tanuljátok meg tőle, nézzétek Jézust, tanuljatok tőle, éljetek így. És ami csodálatos és hatalmas ígéret és beteljesedő valóság, hogy megnyugvást találtok a lelketeknek. És ha megfordítom, akkor azt kell mondanom magamnak és nektek is, hogy amíg szelíd és alázatosak nem vagyunk, soha nem lesz nyugalma a lelkünknek. Soha. Folyamatos nyugtalanság, folyamatos zaklatottság, folyamatos rankórság, folyamatos sértettség, folyamatos bántottság jellemez bennünket. Ha valaki alázatos valóban, és megszelédült szívű ember, az megnyugvást talál a lelkének. Valaki így fogalmazta meg, hogy azt jelenti alázatosnak lenni testvérek között, talán érdemes feljegyezni, vagy megjegyezni, vagy szívünkbe írni, hogy egymásban a jót, magunkban pedig a fogyatékosságot számon tartani. Egymásban a jót, magunkban pedig a fogyatékosságot számon tartani. Hát nézzük csak meg, hogy szoktuk mi ezt csinálni. Egymásban a rosszat, magunkban pedig a jót számon tartani. Mert hát mégiscsak kell azért az embernek valami önazonosság tudat. Fordítva, az igazán alázatos ember a másikban mindig a jót tartja számon, önmagában viszont a fogyatékosságot. Nyilvánvalóan. Spurgeon fogalmazza így, hogy minden embernek kell, hogy legyen gerince, mert különben nem tudna egyenesen tartani a koponyáját, de a gerince legyen hajlékony, különben beüti a fejét az ajtófélfába. Egészen jól szokott fogalmazni Spurgeon. Igaza van, hogy mondom másként, megint másoktól idézve a példát, az igazán érett kalász meghajtja a fejét. Amíg éretlen, még igazán ilyen értelemben hasznot nem adó kalász, az fölfelé áll. Hát hogy is vagyunk mi? Meghajtott, érett kalászokként, vagy még felfele törekvőként? Ezt is Spurgeon mondja, aki megalázkodik, bölcsen jár el, mert ezzel elkerüli, hogy mások alázzák meg. Ez azt jelenti tehát, hogyha valaki alázatban van, azt nem lehet megalázni. Mert ha valaki valóban a földön van, a földnél lejjebb nem lehet alázni. Figyeljük meg, hogy amikor a megaláztatás fájdalmát átéljük, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy magasan vagyunk. Magasan vagyunk. És minél nagyobb az esésünk, minél nagyobb a fájdalmunk, annál magasabban vagyunk. Mondtam a példát talán éppen tavaly, vagy nem is tudom melyik évben, a közös Emmausi héten, hogy én mindig azért csodálom a piciket, a legkisebbeket, mert ők a legközelebb vannak a földhöz, és ezért sokkal kisebbet esnek. Tehát lehet, hogy az én lábam is, ha kisebb vagyok, semmi ilyen dolgot nem él át, mint most. Túl nagy vagyok már, nem is biztos, hogy ezt kéne nekem tenni. Egy kicsinek egészen könnyű, hogy a popsjára kuppan, olyan nagy ütés nem él meg. De hát, hogyha egy nagyobb ember, minél nagyobb ember esik el, annál nagyobb az zuhan. Ezért is igaz lehet, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Törekedjünk rá, hogy valóban alázatban járjunk, alázatban éljünk. És Jézus Krisztus, az alázatos király, az alázatos mester, akit felmagasztalt az atya, és ott ül az atya jobbján, de aki az alázatát tanítja nekünk, nem tűr el maga mellett felfúvalkodott társakat. Hogy lehet Krisztus követő ember felfúvalkodott ember? Akkor ő nem Krisztus követő. A Krisztus követő ember alázatos ember. Másokat magánál különnek tartó ember. Másokat maga fölött látó ember. Mások élete elé hajló ember. És az ígéretei Istennek arra, hogy milyen csodálatos ajándék alázatosnak lenni, még ha nem is értünk mindig szót ezzel, vagy nem értjük feltétlenül, hogy ezt jelenteni, mégis mutatja az Isten igéje, kijelentése, hiszen csodálatosan fogalmazza meg például a 22. Zsoltár, az a Zsoltár, ahol az Úr Jézus kereszthaláláról olvasunk, én Istenem, miért hagytál engem, és ebben olvasunk egy ilyet, rólad szól, dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik, szívetek legyen vidám mindenkor. Mert az alázatos szívűt megelégíti az Úr. Egy más képpel élve, a völgyek, amelyek be tudják fogadni a folyót, a folyamot. Ha valaki valóban alázatban van, azt tud megtelni valaki valami mással. Ha valaki alázatban van, és nem öntelt, azt tud megtelni lélekkel. Azt tud megtelni az Isten ajándékaival, az Isten csodálatos természetével. És ez a célunk. Ezért hát alázatosnak lenni, jól értsük, ön és közérdek. Mert így tudunk valóban azzá lenni, akikké lennünk kell, és így átéljük a megelégítés csodáját, átéljük mindazt, amit Isten nekünk ajándékoz. Sőt, így mondja a 37. Zsoltár, az alázatosak öröklik a földet. Igen, teljes békességben élhetnek, teljes békességet élvezhetnek. És azt is világosan mondja már az Ószövetség, amit az újszövetségi igékből jól ismerünk biztosan, csak nem csak mondatok szerint, hanem szív szerint kellene megélve megismernünk. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Olvassuk már a példabeszédek könyvében, a 18. fejezetben, de ugyanígy olvassuk ezt az új szövetségben, amikor erről beszél Péter, 1 Péter 5.5-ben. Ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. És ott van az a csodálatos ézsaiási profécia, és az önkijelentése az Úr Jézusnak. Az ézsaiási profécia, amikor Jézusról, a megkínzottról szól, az 53. fejezetben Isten szolgájáról, amikor kínozták, alázatos maradt száját, nem nyitotta ki. Római levélben Pál apostol a 12. fejezetben azt mondja, egymással egyetértésben legyetek. Ugyanazok, amiket hallottunk a Péteri levélben. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. A gyülekezetben ez a cél. Ne a nagyra törőkhöz, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Efézusi levélben is ezt írja, kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívottatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélekegységét a békesség kötelékével. Kolossé levélben pedig így mondja, öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Ezek felszólító, bátorító, utatmutató kijelentések, Isten szavának a kijelentései. Legyetek alázatosak, és ha az eredeti szót nézzük a héber nyelvben, az azt is jelenti magamot megalázni, és azt gondolom, hogy a Spurgeon példája vagy szavai jelentették ezt, aki megalázkodik, bölcsen jár el. Ezért hát alázzuk meg magunkat Isten előtt, alázzuk meg magunkat egymás előtt, mert ezzel elkerülhetjük, hogy mások alázzanak meg. És egészen más az alázatban élő ember, a megajándékozott életet élő ember, mint az, akit megalázva, úgy tűnik meggyötörve, meggyalázva látunk, egészen más az alázatban élő, aki bizonyosan tudja, hogy ő ugyan erőtlen és semmi, de mindenre van ereje a Krisztusban, és minden számára az ő Ura megváltója. És még egyetlen gondolatot hagyd tegyek hozzá, egyben biztosaknak kell lennünk, ami Jézus Krisztus meggyalázott állapotában is valóság lett, és Jézus maga mondja, az én tanítványaim nem különbek a mesterüknél. Hogy a bárány természetű ember saját bőrén kell, hogy tapasztalja, hogy nem pusztultak ki a világból a farkasok. Ez biztosan így lesz, és így van, mert az alázatban élő embert nagyon sokoldalú támadás veszi majd körül, de az alázatban élő embert Isten oltalma védi, ajándékozza meg, és Isten tölti be. Legyünk hát minnyájan alázatosak. Imádkozzunk. Urunk, kicsiny korunktól kezdve egyetlen motiváció, egyetlen késztetés hajt bennünket önmagunkban, hogy nagyok legyünk. Köszönjük neked, hogy te a legnagyobb kicsiny lettél, gyermekké lettél. Köszönjük neked, hogy értünk tetted, és arra az útra hívsz bennünket, amelyen valóban nagyjá lehet bennünk a te személyed, a te lényed, a te képed, hogy emberek legyünk, akikről felismerhető, hogy teremtett, megváltott, megszentelt és megdicsőített emberek. Könyörülj rajtunk, hogy lássuk és értsük, hogy sokkal jobb alázatban élni, mint gőgben. Sokkal jobb vágyva vágyni és megnyílni, megüresedni, hogy betölthess bennünket, mint öntelten, mások és magunk kárára élni. És köszönjük, hogy ennek az útját te elkészítetted számunkra, és tanítasz, és késztetsz, és köszönjük azt is, amikor megaláztál, és megalázol minket, hogy tanuljuk az alázatot. Kérjük, áld meg a mi beszélgetéseinket, és nyisd meg a szívünket, hogy őszintén szembe tudjunk nézni önmagunkkal a te világosságodban. És kérjük, hogy a te népedet itt ezen a helyen és szerte a világon formáld, és újítsd úgy, hogy valóban arról legyen megismerhető, hogy mi a tiéd vagyunk, Úr Jézus, hogy téged követve szelíd és alázatos szívű, nyugalmat talált, békességben élő emberek vagyunk. Segíts erre, kérünk, és áldj meg, és maradj közöttünk nagy nevedért. Amen.